Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangélium ígét, amit erre a mai estére választottam. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 33. verstől a következőképpen. Azt mondja Jézus, aki lámpás gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de a gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő sötétség, vagy benned lévő világosság sötétségéne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincs benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Amen. Most testvéreim, talán viccesnek tűnik mindaz, amit az elején mondani fogok, de egész komolyan gondolom. Sok mindenről szóltam már a testvéreknek az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt, de valószínű, hogy szépészeti tanácsokat még nem adtam. Arról még nem beszéltem, hogy hogyan tudunk igazán szépek lenni. És most nem is úgy mindenestől, hanem egyetlen testrészünkről szeretnék szólni. Arról a testrészről, ami a férfiakat azt gondolom a leginkább meg szokta ragadni a hölgyeken, de lehet, hogy fordítva is így van. És most valami olyan dologról szeretnék szólni, ami a fejünkön van. Ugye ritkán ragadja meg a férfiakat egy hölgynek a füle, bár lehet, hogy az is, vagy az álla, vagy az orra, vagy a halántéka. Leginkább a szája szokta, de most inkább a szemről szeretnék beszélni. Hogy mennyire megragadó tud lenni egy valóban csillogó szempár, mennyire jó az, amikor azt látjuk, hogy aki ránk néz, annak mosolyog és sugárzik a szeme. És ez nagyon jó látni akár idős testvéreknél is, hogy sok minden talán elmúlik az életünkben, sok minden változik, de a szemünknek a tisztasága, a szemünknek a ragyogása az meg tud maradni. Amíg idáig el fogunk jutni, persze egy hosszú utat be fogunk járni, hiszen azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon sok minden olyan kísértés van, ahol éppen a kísértő ezt a csodálatos szervünket, a szemünket használja fel. Nem szeretnék most minden történetet elmondani az Ószövetségből, hiszen szinte minden olyan történetet, ahol valamilyen bűn van, ezzel lehet összekötni. Azokat hadd idézzem, ahol szó szerint szerepel éppen a látás vagy a szem. Egészen az Édenkertben a bűnesetnél ezt olvassuk. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, és csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa. Talán nem is figyeltünk fel erre, hogy a bűnesetnél egyetlen mondatban kétszer ott van, hogy mit látott, és hogy ez csábította a szemét. De Dávid és Becsábé történetébe is előkerül, egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a lakóhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt. És idézhetnénk akár Ákánnak a bűnét, aki egész Izraelt bűnbe vitte akkor, amikor meglátott egy köntöst és eldugta. Vagy ott volt Géházi, Illésnek a szolgálója, aki szintén meglátott egy lehetőséget, lecsapott rá, és ezzel bűnt követett el. Persze nem szegény szemünk tehet erről, hiszen a szemünk nagyon sok mindent beenged a mi életünkbe, beenged a mi fejünkbe, a mi szívünkbe, a mi gondolatainkba. A kérdés az az, hogy mi történik ezután. A szemünk egy ajtó a külvilág felé, méghozzá egy kettős kapu, egyrészt befele is mennek dolgok, másrészt pedig, ezt talán kevesebbet vesszük észre, vagy nehezebben, de kifele is sok mindent sugároz. Sugározza azt, ami bennünk van. Éppen ezért nagyon nem mindegy az, hogy milyen a szemünk. Nem mindegy az, hogy az agyunk mit parancsol, és merre fordítja a fejünket, mire nyitja rá a mi tekintetünket, mert nagyon sok minden bejön a szemünkön keresztül az életünkben. És bizony ez egy ilyen behatolási terület a bűnnek is. Hányszor vagyunk úgy, hogy meglátunk valamit, és ez indít el az emberben gonosz kívánságokat. És ez nem egy olyan dolog, hogy teljesen mindegy, hogy hova nézek, teljesen mindegy, hogy mit látok, mert ez ott munkálkodik az ember életében. És most nem csak bűnös dolgokra gondolok, az elmúlt héten elkezdtem nézni egy sorozatot, Tündérkert a címe, az 1600-as évekbeli erdélyi családokkal foglalkozik, Bátori Gáborral, Bethlen Gáborral és a többiekkel. Megnéztem tegnap este egy pihenésképpen két részt, és este már olyan dolgok voltak így álmomban, meg semmi durva dolog nem volt, mert nem voltam fejedelem, meg egyéb, de kapcsolódott ehhez az egészhez. És nagyon sokszor látjuk azt, amikor fiatalokkal beszélgetünk hittanórákon, és elmondják, hogy nehezen alszanak, meg rémálmaik vannak, akkor 90%-ban az van mögötte, hogy este egészen fiatalon horrorfilmeket néznek, és egyszerűen ezt nem csak azt, hogy nézi az ember, lefekszik, hanem ott van utána benne, és különböző módon megjelenik az embernek az álmaiban. Ezért nem mindegy, hogy az ember mit néz, mert nagyon sok minden, ami bejut a szemünkön keresztül, az tönkretesz minket, és ahogy Jézus mondja, az egész testünket tönkre tudja tenni. Jakab levele kapcsán nagyon sokszor a nyelvről beszélünk ilyet, hogy lángba borítja az embernek az egész testét, de ez igaz a szemünkre is. Nem mindegy, hogy mit nézünk, és nem mindegy, hogy hova néz a szemünk. Néhány héttel ezelőtt a ifjúsági órán megnéztünk egy kisfilmet, ahol vak emberek szerepeltek, egy vakházas pár. És amikor beszélgettünk az életükről, az egyik fiatal valami egészen különleges dolgot mondott, és akkor nem gondoltam arra, hogy most erről fogok prédikálni, azt mondta, hogy az, hogy valaki vak, abban annyi jó azért van, hogy sokkal kevesebb kísértés éri őt, mert nagyon sok kísértés éppen a szemünkön keresztül jön be. Talán erre se gondolunk, de valóban megvan ez, persze a vakokat is sajnos sokféle kísértés eléri sokféle területen, de valóban így van, hogy ha nem lát az ember, persze Isten csodálatos világából sem lát sok mindent, de a kísértés ellen is egyfajta védelem. Persze az Isten nem azt szeretné, hogy mi ne lássunk, hanem azt szeretné, hogy lássunk, és ami bejön a szemünkön keresztül, azt tudjuk megfelelő módon kezelni és megfelelő módon irányítani. Milyen jó lenne, ha itt tudna szövetségre lépni a szemünk, és a szívünk és az agyunk, hogy oda nézne, ahova kell, azt látná, ami kell, az jönne be, ami kell, és az is menne ki, ami kell. Az, hogy mennyire fontos mindez a kérdés, azt jól mutatja Jézusnak az egyik legkeményebb mondata, amit nem is nagyon sokszor nem is nagyon tudunk értelmezni, hiszen pont erre mondja Jézus, hogy ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, mert jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha a két szemmel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Ez nagyon kemény mondat, és persze itt nem arról van szó, hogy valakinek ezt szó szerint meg kell tennie, csak Jézus radikálisan azt mondja, hogy nagyon vigyázz arra, hogy a szemed ne botránkoztasson meg téged, inkább ne nézz oda, inkább takard el, mint hogy olyan dolgot láss, ami később tönkreteszi az életed. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy sok mindent látunk ebben a mai világban, és azt gondolom, hogy sokkal több minden, mint amit néhány, még azt is mondhatom, néhány évtizeddel ezelőtt, legyen szó akár a médiáról, akár az újságokról, akár egy utcán való nyári sétálásról, teljesen más ma a világ, ez is sokkal nagyobb a kihívás, és sokkal nagyobb a kísértés is. De nem csak az a izgalmas, hogy mi megy be a szemünkön, hanem mi jön ki a szemünkön keresztül. Ezt mi ritkán látjuk magunkat akkor, amikor hirtelen haragúak vagyunk, amikor idegesek vagyunk, amikor szikrákat szór a szemünk, mert úgy nézünk valakire. Ez lehet, hogy a házastársak, vagy a gyermekek, vagy a szülők jobban látják. És hadd mondjak erre egy példát, ami nagyon kifejező, hogy van az a példázat, a szőlőműveseknek a példázata, amikor nem mindenki egyforma ideig dolgozik. És amikor ezt a gazda a szemére hányja az irigységet az embereknek, akkor a következőt mondja, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És itt azzal találkozunk, ez egészen megdöbbent, hogy mit lát az ember, mi az, ami bemegy a szemén keresztül? A szeretet és a kegyelem. Lát valami pozitívat. És a szemén keresztül utána, meg a száján keresztül, mégis a irigység és a harag jön ki. Ez az egész jó dolog, Istennek a jó dolga, az emberen belül egy egészen másfajta reakciót vált ki, és valami egészen gonosz dolgot hoz elő. Mert annál nagyobb kegyelem és szeretet egy munkás életében nem nagyon volt, mint mikor azt látja, hogy aki alig dolgozott néhány órát, vagy néhány percet, az is kap pénzt. És ő nem jár ettől rosszabbul. Ez megy be, látja ezt a szeretetet. És nem tud erre megfelelő módon reagálni. És Jézus így fogalmaz, vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Igen, jöhet be sok minden az életünkbe, de nem mindegy, hogy ez hogyan alakul, formálódik át a szívünkbe, és hogyan lehet utána az, hogy a szemünk akár sugárzik, vagy éppen ölni lehetne vele. Éppen ezért mondja Jézus mai igényben, a test lámpása a szem. És az ablakon keresztül ragyog ki, ami benned van. Olyan, ez, mint amikor az utcán sétálunk, és azt mondjuk karácsonykor még inkább átéljük, és belátunk a sötétből világos otthonokba, és ott látjuk azt, hogy szépen villognak a karácsonyfák. Nem látjuk az egész karácsonyfát, mert nem lehet az ember személyén az egész életét kiolvasni, de valami kitükröződik rajta keresztül. És érdemes így nézni akár a saját életünket. Nem mondom, hogy érdemes így nézni a tükörbe, mert hát ezt így saját magunk nehezen tudjuk megállapítani, de érdemes erre odafigyelni, hogy mit látnak az emberek a mi szemünkben. Ugye Jézus két lehetőségről beszél, azt mondja, vagy a szemed tiszta, vagy a szemed és mind az egész életed az gonosz. Valaki így fogalmazta meg ennek az összefoglalását, ha valaki megismeri Jézust, a legelső, amin meglátszik, az a szeme. Egy perc alatt egy más szempár néz veled szembe. Valami mély ragyogás kezdődik benne, ami eddig nem volt. Ez a szépség, testvérek. Más szépség nincs. Minden egyéb csak kozmetika. Szemeden keresztül bele lehet nézni a mennybe, teszi fel a kérdést. És ahhoz, hogy valóban egy ilyen meleg fény áradjon a mi szemünkből, az kell, hogy világítson a mi szívünk. És a szívünket mi nem tudjuk meggyújtani. Nem vagyunk képesek erre, bármennyire is szeretnénk, éppen ezért írja Pál a korintusi levélben, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Tehát Isten az, aki világosságot tud gyújtani a szívünkbe, és ha ez ott van, akkor az a világosság tud ragyogni a mi szemünkön keresztül. Sok mindenhez nem értek az életbe, hogy mondtam feltétlenül a kozmetikához sem, de a gyémántokhoz sem. Nem olyan túl sok gyémánt található az otthonunkban, valószínű, hogy egy se, de nem is értek a csiszolásukhoz és egyebekhez, de azért érdeklődve olvastam a gyémántokról, és nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy van egy olyan kifejezés, hogy a gyémántnak van tüze. Ez a kifejezés, hogy tűz van a gyémántban. Mit jelent ez? A tűz, illetve a disperzió az a fényjáték, amikor a gyémántba behatoló fény megtörik, és átváltozik a szivárvány színeire. A tűz egész egyszerűen ez a színes fény. Amikor a csiszolás valóban nagyon jó színvonalú, akkor éri el a gyémánt a fényvisszaverő képességét a maga teljességében. Amikor a csiszolás túlságosan felszínes, tehát amikor nem beszélhetünk kiváló minőségről, akkor egy fény egy része elveszik, illetve egyenesen áthalad a drága kövön, ahelyett, hogy megtörni. És akik szakemberek, azok, ha ránéznek egy gyémántra, akkor pontosan látják, hogy melyik az igazi gyémánt és melyik a hamisítvány, onnan, hogy az igazi gyémántnak van tüze. Van egy különleges ragyogása. És hadd mondjam így, hogy Isten azt szeretné, ha ilyen gyémánt lenne a mi életünk. És mi a különbség az igazi és a nem igazi hívő között? Éppen ez a tűz. Hogyha Krisztus átragyog rajtunk, akkor látszik ez a tűz a mi életünkben. A világ ránk néz, és megállapítja azt, hogy van bennünk tűz, vagy nincs bennünk tűz. És higgyük el, hogy ez sokkal jobban látszik, mint amennyire mi gondoljuk. Arról volt szó ebben a leírásban, hogy a gyémánttal valamit kezdeni kell, valaminek történnie kell, hogy igazán szép legyen. És azt olvastam, hogy a gyémántot azt megcsiszolják, mondhatjuk azt is, hogy egy kicsit megtörik, megfényesítik, és Isten ugyanígy dolgozik rajtunk is. Isten szeretne minket megfényesíteni, és azt látjuk, hogy az életben nagyon sok minden minket vagy megtör, vagy megcsiszol, vagy fényesít. És amikor a csiszolás valóban nagyon jó színvonalú, akkor éri el a gyémánt a fény visszaverő képességét. És ha valaki jól tud minket megcsiszolni, az maga az élő Isten, és akkor valóban megfelelő lesz a fény visszaverő képesség. De amikor a csiszolás túlságosan felszínes, tehát amikor nem beszélhetünk kiváló minőségről, akkor a fény egy része elveszik, illetve egyenesen áthalad a drága kövön, ahelyett, hogy megtörne. Egészen megdöbbentő ez a két kifejezés, hogy elveszik, vagy egyenesen áthalad. Gondoljuk el, hogy sok minden Isten áldása, ahogy a példázat mondtam, jön be az életünkbe, és bizonyos emberek életében ez egyszerűen úgy megy át, hogy észre se veszik. Mint ahogy a gyémánton átmegy a fény, és semmi nem történik. Semmi szivárvány, semmi szépség nem lesz. És ami még rosszabb, hogy bizonyos helyzetekben nem csak, hogy az vagy átmegy, aztán megy tovább, hanem még el is veszik. Annyi nem jön ki belőle, mint amennyi egyszerűen belement. És én hiszem, hogy Isten sokszor minket élethelyzeteken és egyéb ilyen eseményeken keresztül csiszol, formál, alakít, és azt szeretné, hogy úgy csiszolódjon, formálódjon és alakítson, alakuljon a mi életünk, hogy az valóban úgy tudja megtörni az ő fényét, hogy az igazán tudjon ragyogni a mi életünkbe és a mi életünkön keresztül. És azt mondja Jézus, akár melyik példázatát vehetjük, itt most ugye a lámpatartóról van szó, a hegyen épült városról, mindegyikről, hogy akik ilyenek, azokat helyezik a gyertyatartóba. Azok tudnak igazán ragyogni. Azoknak a tekintetén keresztül tud az Istennek a tekintete ránézni egy másik emberre. Azt mondja, aki lámpás gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. És Isten így helyez minket, teljesen mindegy, hogy milyen közösségbe, mekkora körbe, és azt mondja, hogy abban a körben legyen szó családról, gyülekezetről, munkaerről, ott így világíts. És mindazt, amit Isten veled cselekszik, akár örömteli dolgot, akár nehézséget, az megtörve az életeden, a fényeden, ne az életedet törje meg, ne az életkedvedet törje meg, hanem ezt a fényt tud sugározni. Azt gondolom, annál nagyobb bizonságtétel nincs, amikor valakiből egy nehéz helyzetben, akár egy kórházi ágyon, ez a fajta sugárzás fog kijönni. Ez a fajta Istenbe való bizalom, ez a fajta derű, ez a fajta őszinte Istenre hagyatkozás. Ebben óriási erő van. És Isten ezt szeretné tenni velünk. És éppen ezért, ha már azzal kezdtem, hogy nem mindegy, hogy hova nézünk, hagyj fejezzem be két Zsoltárral, mind a kettő zarándok ének, a 121. és a 123. Zsoltár kezdete, itt szól a 121. Tekintetem a hegyemre, hegyekre emelem, honnan jön segítségem. A 123. pedig hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Milyen jó lenne, és ez nem csak Isten tiszteletről szól, ha tényleg minden Isten tisztelet, igeolvasás, de még egyszer azt hadd mondjam, hogy minden olyan életesemény, ami történik velünk, az így tudná megtörni ezt a fényt a mi életünkben, hogy az ne elvesszen, ne csak úgy áthaladjon rajtunk, hanem tényleg tudjunk ragyogni. És jó most oda tenni az életünket ennek a gyémán csiszoló Istennek a kezébe, ő tudja, hogy kell ezt alakítani, hogy kell formálni, hogy mindaz, ami bejön az életünkbe is, negatív dolgok is, pozitív dolgok, hogy ami kell, az elhaljon, ami kell, az ne tudjon rombolni, ami kell, az pedig sokszorosan visszaverődve, ragyogva tudjon eljutni másokhoz. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, amikor bizonságtételre gondolunk, akkor sokszor kegyes jó cselekedetek jutnak eszünkbe. Odafordulás, odahajolás, ajándékozás, adományozás, valaki fölsegítése. És nem gondolunk arra, hogy talán egy templomba való belépésünk, vagy egy testvér fogadása, vagy egy rendelőbe, kórházba való megjelenésünk is prédikál. Ahogy megyünk, ahogy beszélünk, ahogy nézünk. És Urunk Istenünk, Te látod azt a lelki környezet szennyezést, amiben benne élünk, ami árad be a mi életünkbe, a szemünkön keresztül is. Téged kérünk, hogy adj megfelelő védelmet. Tudjuk, hogy Te mindent megteszel, de ezeket a védelmi zónákat nekünk kell felhúzni, és kérnünk kell azt, hogy Te állj oda a Te szent lelkeddel. Istenünk, téged kérünk, hogy a mi szemünk soha ne legyen gonosz, soha ne legyen megáltalkodott parázna vagy bármi más, hanem tudjunk valóban a te dicsőségedre ragyogni, és úgy nézni emberekre, hogy átéljék, megtapasztalják, hogy rajtunk keresztül a te szereteted tükröződik vissza ő feléjük. És Urunk Istenünk, ha bármi van, ami ezt a ragyogást megszüntetni a mi szívünkben, a mi életünkben, elvenni ezt a tüzet, akkor azt most hadd tegyük le te eléd az úrvacsorába. Hiszen te ezért jöttél, ezért haltál meg. Nem azért vagyunk itt, mert olyan különlegesek vagy tökéletesek lennénk, hanem éppen azért, mert a te kegyelmedre szorulunk. Mert szükségünk van arra, hogy a te fényed bevilágítsa az életünkbe, és tudjon így világítani mások felé is. Amen.